kedves testvérek, Isten szent igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részéből a 26. verstől olvasom. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy, alá járatlan az. És felkelvén elment, és íme egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallotta, amint az Ézsaiás prófétát olvasta, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol. Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé, az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt, mint juh vitetett mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját, az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta, magáról é vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván, elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. A programunk szerint a hitvallásból most a szentségekről próbálunk tanulni. Egy szemléltető tanítás volt a keresztségről a múltkor, Palinak a keresztelője éppen valaki felnőtt emberként gondolja azt, hogy ezzel a szentséggel jelöli meg azt, hogy keresi az Istennel való közösséget. És most a mai vasárnapon erről a szentségről kellene szólanom, de előbb hadd ejtsünk néhány szót azokról a körülményekről, amelyek között ez a dolog végbe ment. Két szereplője van ennek a történetnek, az egyik az Etiópiából érkezett főhivatalnok. Itt megállok egy pillanatra, és megemlítem, hogy van két etióp hallgatója a főiskolánknak, két aranyos lány. Nekik most volt a zsidó szokásokkal nagyjából megegyező időben az újévi ünnepségük Etiópiában. Ezeket az ünnepeket követik, ragaszkodnak ahhoz, hogy rokonságban állnak a zsidó néppel, legalábbis Sába királynője és Salamon kapcsolata óta. Tehát ott most volt éppen, ahogy zsidó testvéreinknél is, az új év. Ez az ember körülbelül 4000 kilométert utazott azért, hogy részt vegyen Jeruzsálemben egy Isten tiszteleten. Nem mondom, hogy ezt meg tudta volna ismételni minden szombaton, vagy minden vasárnap, de hát néha így szoktunk gondolni arra, hogy vannak, akik óriási áldozatot hoznak azért, hogy együtt legyenek Isten népével, a Krisztus testével, ami az egyház. Eszembe jut gyerekkoromból annak a kedves asszonynak a története, aki bejárt gyalog közel 20 kilométerről minden vasárnap az Isten tiszteletre, sőt, ha jól emlékszem, még azt is megtette, hogy bejött a reggeli Isten tiszteletre, aztán hazament megetetni, és az estire még egyszer bejött. Tehát ő hatalmas utakat tett meg azért, hogy ott legyen, nem volt akkor még buszjárat, neki nem volt kerékpárja, és hát a vasárnapja egy ilyen nagy meneteléssel telt el, és közben pedig együtt volt Isten népével. Mert ez is része ennek a történetnek, hogy ott működik igazán a szentség és Isten lelkének a munkája, ami ebből a történetből és a kérdésből is kihagyhatatlan, ahol így mondhatnánk, valami nyitottság van. Mindig meg kell magyarázni azt, hogy nem az ember teljesítményének a jutalma az, hogy Isten nekünk kegyelmet ad. Isten kegyelméből nem lehet uralkodni. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Isten kegyelme kiterjed az ő pozíciójukra, és ez azonban nem így van. Alapvetően nem. A kegyelem csak is kizárólag az ember személyes üdvösségére terjed ki. A többi dologért meg kell dolgozni, meg kell szerezni a bizalmat, és nem szabad eljátszani azt. Isten kegyelméből nem lehet uralkodni, Isten kegyelméből üdvözülni lehet, és ehhez az üdvösséghez mi előfeltételként nem tudunk hozzátenni semmit. De az biztos, hogy igaz, az az ige is, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát közeledjetek az Úrhoz, és közeledni fog hozzátok. Így jön létre a találkozás, hogy valakinek fontossá válik a kérdés, és elkezd vele foglalkozni. És van a dolognak egy értelmi része, és van a dolognak egy fizikai része is. Ez egy magasrangú, gazdag ember volt, de hát sok mindent el kellett dönteni ahhoz, hogy ő eljusson Jeruzsálembe. Kezdjük azzal, amire itt leghamarabb szoktak gondolni az emberek, ennek volt bizonyos költsége is, és biztos annak, aki távolról jön, mondjuk talán Ági jön a legtávolabbról, vagy Zsuzsi, nekik el kell dönteni, hogy áldoznak-e erre pénzt. Zsuzsa benzinköltséget, Ági buszköltséget, más is jön messziről kocsival, és azt ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül egy hónapban, mondjuk 4 alkalommal eljönni vasárnap ide a gyülekezetbe. Van, aki azt mondja, hogy hát ezt tudom másra is használni, és úgy dönt, hogy inkább másra használja az időt és a pénzt. Ez az ember 4000 kilométert tett meg, ha mondjuk egy nap sikerült 40 kilométert menni, akkor ez egy 100 napos kirándulás volt. Vett magának egy görög nyelvű bibliát, vagy biblia részletet Jeruzsálemben, az is egy vagyonba került, és hát neki látott, hogy ezt elolvassa. És ez alatt az út alatt biztos többször sikerült neki elolvasni ezt a könyvet, de ez egy nagyon nagy áldozat volt. De neki megérte, mert nem innen, nem az emberi, az anyagi haszon oldaláról közelített a dologhoz, hanem azt gondolta, hogy van valami megfizethetetlen érték, amiért neki érdemes elmenni. Istennek megérte ezt a világot megteremteni. Jézusnak megérte eljönni erre a világra. Nagy kérdés ennek a történetnek a kapcsán, hogy nekem megéri-e foglalkozni ezzel az üggyel. Számomra és rajtam keresztül az általam elérhető világ számára eléggé fontos-e az ügy, hogy az ehhez szükséges áldozatokat meghozzam. Egy járatlan úton ment ez az ember, vagyis kockázatot is vállalt. Nem a nagy karaván utat választotta, hanem kellett neki ez a magány, ez a kiszolgáltatottság, amiben Isten kezébe helyezte az életét, de ahol elmélkedni akart. A másik szereplője a történetünknek Fülöp, aki a 7 diakónus egyike volt, István neve ismert közülük talán leginkább. Az ő dolguk volt, hogy a gyülekezetben az asztal körüli szolgálatot, a szegények ügyét és a többi dolgot szervezzék. Ketté vált ott ez a munka, az apostolok egy idő után visszavonultak ebből a tevékenységből azért, hogy minden idejüket, energiájukat az ige hirdetésére és az imádságra fordíthassák, és választottak 7 elhívott, felkent, tiszta életű férfiút, közülük volt egy Fülöp, aki nem csak azt oldotta meg, hogy mindenkinek jusson egy tányér leves, vagy akinek nincs sarúja, az kapjon, takarója annak legyen, mivel takaróznia, hanem Fülöp hirdette az igét is, mint ahogy István is. Ez a szolgálat is, mint ahogy a lévi törzsén belül a fizikai munka is szentségi munka volt, és nem szabad volt másnak hozzáérni bizonyos dolgokhoz, mint azoknak, akiket erre az Úr elhívott, és akiket erre fölkentek, ugyanígy volt szent szolgálat a diakónusoknak a szolgálata is. Ennek a mai profán változata a szociális munkás. És kellett ehhez a történethez, ennek a történetnek a jó kimeneteléhez ez a harmadik dolog is, hogy legyen egy másik engedelmes szereplő, akit a lélek arra késztethet, arra indíthat, hogy induljon el egy járatlan útra. Ugyanilyen indítással indult el Ábrahám, és nem egyszerűen azért, hogy máshol találja meg az érvényesülésnek a lehetőségeit, hiszen egy kifáradt kultúra lehetett az, ahonnan ő szedte a sátorfáját és útnak eredt, de Isten igéjében ez a mozdíthatóság, ez a küldhetőség, ez mindig egy döntő dolog. Van-e olyan személy, aki járatlan útra megy? Ez a nagy kérdése minden kornak. A járt út az a közösségben élők közötti tevékenység, mondjuk így, nem lebecsülendő, hiszen éppen Fülöp is kétfelé szolgált egyrészt a gyülekezetben, de alkalmas volt arra is, hogy általa Isten olyanokat szólítson meg, akik nem ezen az úton mennek, ahol az ő közössége rótta a kihívott hívő emberek Krisztus követő útját. Az új utak keresése, a másképpen Istenhez közelítőkkel való kapcsolat, a más módszerek, a megszólításnak a másfajta eszközei mindig kérdést, problémát jelentettek Isten népe története során. Fülöp hajlandó elindulni egy járatlan útra, mondom, ami fizikailag is járatlan volt, rossz út volt, kockázatos út volt, lehet, hogy kicsit rövidebb, mint a kereskedő utak. És mondjuk így, hogy ő is kockáztat valamit ezért, de Isten használhatja őt. Nagy kérdés az, hogy mi is ezeket a járatlan utakat, internetet, aztán hát azokat a találkozási pontokat, ahol az emberek megfordulnak plázában, klubban, nem tudom én hol, megmerjük-e közelíteni annak érdekében, hogy találkozásaink legyenek az Isten üzenete felé nyitott ember és az ige között. Mert Isten igéje így terjed, Isten országa így terjed, embertől emberig. Isten ezt az utat jelölte ki, néha előfordul az, hogy mindenféle külső segítség nélkül valaki találkozik az Úrral csak az ige alapján, és ez nagyon jó dolog, de többnyire szükség van valakire, aki rá segít az útra, aztán ebből a történetből az is kiderül a végén, hogy lehet tovább haladni örömmel, akár vezető nélkül is. Fülöp tehát elmegy a járatlan útra, a lélek arra indítja, hogy kicsit haladjon a lassan menő kocsi mellett, és megérti, hogy miről olvas a főember a szekérben, meg is szólítja, és pedig hát egy egyszerű módját választja a társalgás fonala felvételének, érted-e, amit olvasol? Nem a szavak értelméről van itt szó, hanem az üzenetről. Nagyon jó a kérdése az utazó kormánytagnak. Azt a részt olvassa Ézsaiás könyve 53. részéből, ahol a próféta megrendítő szavakkal beszél valakiről, akinek a szolgálatát, áldozatát nem értékelik kellőképpen, aki meghal, akinek a halála az üzenet része, ez a megrendítő, furcsa, félreérthető áldozat meg is osztja az embereket, és azokat a kérdéseket teszi fel a Szerecsen Komornyik, amik mióta magyarázzák a Bibliát ezzel a szakasszal kapcsolatban fölmerülnek. Kiről szól Ézsaiás könyvének 53. része? Vajon a prófétáról? Vajon Izrael népéről? Vagy valaki másról, egy konkrét személyről? És megengedve egyik és másik magyarázatot is, azt kell mondanunk, hogy Isten igéjében ez a csodálatos, hogy ott rejlik valamelyik szinten az az üzenet, amelyben megszólíthat bennünket Isten a testélet ige üzenetével is, és így Fülöp nagyon természetes módon elkezd Jézusról beszélni, mert Jézus története, mintha ennek a jövendőlésnek a képi megformálása volna. Az is, Fülöp így kezd beszélni Jézusról, minden ponton hozzá kapcsolható a szolgáló, szerető, Isten akaratát közvetítő Jézus története ahhoz, amiről Ézsaiás beszélt. Jézusról kezd beszélni ennek az idegen etióp embernek, akiről az előbb azt mondtam, hogy a testélet, igen, mindenütt a zsidóságon belül is vannak olyan csoportok, melyeknek van egy-egy vezető rabbijuk, ilyen a Lubavicsi Rebbe is, nagy tábora van. Mikor meghalt, akkor többen várták a feltámadását, és benne vélték az újra eljövő messiást, vagy az eljövő messiást felismerni. Ezt ő nem támogatta életében soha, de ez a messiás várás ott van a zsidó népben is, és ott volt akkor is, abban az időben is, és azóta is vita, hogy vajon ki az, aki Isten küldötteként a legtökéletesebben szól az örökkévaló üzenetéről, illetve aki ezt bizonyítani is tudja az életével is, és abban az időben és azóta van az embereknek egy része, akik Jézusban látják ezt a messiást. Most nem fogunk belemerülni abba, hogy a zsidóság miért nem látja Jézusban. Ennek a kérdésnek a tisztázásánál sok bűnbánatra van szükségünk, hiszen alapvetően bizonyára már az első században különváló nem zsidó keresztények agresszivitása szerepet játszik ebben, hiszen a nagyon korai iratok is nagyon erősen antiszemita ízűek, még esetleg ezt is részben meg lehetne érteni, hiszen tisztázni szeretnék saját szerepüket, és félreértik azokat a kritikákat, amelyeket Jézus vagy Pál apostol mond, amelyek belső kritikák, és amelyek nem a hirdetett ige, a zsidó nép által kapott üzenet kritikáját jelentik, hanem az élet gyakorlatot. Szó nincs arról, hogy Jézus megtagadna bármit a törvényből, maga mondja szó szerint, hogy egy jodnyit sem akar elhagyni, hanem éppen be akarja tölteni, és a vita éppen ezen van, hogy vannak olyanok, akiknek a hagyomány és a külsőségek jelentik az Isten elhívó kegyelmével való kapcsolatot, ő pedig a szív szerinti megtérést hirdeti. Van egy külső része a zsidóságnak, van egy szív szerinti megtérés, ezt ma is hirdeti a zsidóság is. Jézus az a személy, aki érthetővé teszi a zsidó és nem zsidó ember számára egyaránt, hogy Isten szeret és a szeretete által ingyen kegyelemből üdvözi. Nincs, mint mondtam, kegyelemből való uralkodás, nincs kegyelemből való eltartottság, arcod verejtékével edd a kenyeredet, de az üdvösségbe nem kell nekünk bele szakadnunk, mert Isten azt kegyelemből biztosította. Jézus szenvedésének a története erről szól. És ő így, ami összekötő kapcsunk Isten és ember között, aki egyszerre mutatja nekünk azt, hogy milyen lenne az Isten, ha ember lenne, és egyszerre képvisel életében és halálában és feltámadása után is, az örökkévaló előtt esedezik érettünk és munkálkodik a mi üdvösségünkön. Hát valami ilyesmit tisztázhatott Fülöp a kíváncsi, nyitott szívű udvari emberrel. Ugye itt csak egy kis rövid utalás van a beszélgetésükre, nem tudni pontosan hol volt ez a kis víz, Gáza felé menet, a Gázát tudjuk, hogy hol van, Nagy Sándor alapította ezt a várost, tehát nem olyan nagyon régi, Filisztea területén volna, és arra felé lehet rákapcsolódni az Egyiptom irányába haladó kereskedelmi útra, és ott valahol volt egy kis vízgyűjtő hely, amihez közel érve aztán a megszólított ember kifejezésre juttatta azt, hogy ő szeretne megkeresztelkedni. Ez a negyedik dolog ebben a sorban, tehát feljött imádkozni, áldozatot hozott, vett egy Bibliát és olvasta, és annak üzenete megérintette a szívét, ezek mind fontos lépések. A harmadik dolog volt, hogy valaki az útjába került, aki megpróbálta sínre tenni a gondolatait Jézussal kapcsolatban. És a negyedik dolog, hogy megérlelődött benne ez a döntés. Meg szoktuk ezt kérdezni felnőttektől mindenképpen, hogy saját elhatározásukból jutottak-e ide. Nem biztos, hogy mindig tiszta ez az elhatározás, de annak, aki kiszolgáltatja a szentséget, azt kell elfogadnia, amit az adott személy nyilatkozik. Egy külön kérdés, hogy lehet-e mások helyett ilyen nyilatkozatot tenni, ez a gyerekkeresztségnek a problémáját vetik fel, és talán megállunk egy pár pillanatra itt annak tisztázására, hogy mit is ábrázol ki az, amit Jézus az úgynevezett missziói parancsban kér. Azt mondja, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, s íme én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Így szól ez a szöveg, amit mindig el szoktunk mondani akkor, amikor ezt a szentséget kiszolgáltatjuk. Vajon lehet-e ezt valaki helyett jelesül egy olyan kisgyermek helyett is átélni, kimondani, megfogadni, aki ebből még nem érzékel semmit. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy egyrészt ez volt az apostoli gyakorlat. Követve ezzel azt, ahogyan valaki Ábrahám szövetségébe bekerült. Tehát ott is az apák döntése játszott először szerepet, és ez nem azt jelentette, hogy ezzel minden le van tudva. Tehát Ábrahám, tudom, hogy meg fogja parancsolni az ő fiainak, ő után a garancia arra, hogy meg fogják érteni az üzenetnek a lényegét, és követni fogják majd az Urat, és Ábrahám továbbadja azt, amit az Úrtól kap, azzal együtt, hogy a fiát is körülmetéri. Nyolcad napon metélték körül Jézust magát is, és megvolt a közösségbe való befogadás női változata is, az nem járt együtt egy ilyen operációval, mint amit a fiúk esetében megtörtént, de a gyülekezetbe való befogadás az kisgyerekkorban történt, aztán volt egy állomás 12-13 éves kor körül a felnőtté válás küszöbén, mi ezt konfirmációnak nevezzük, megerősítésnek nevezzük, amikor valaki a korábban történt, átélt eseményt megerősítette a maga személyes döntésével is, és ezt a személyes döntést egy tanulási folyamat előzte meg. 13 éves koráig, általában 4 éves korától kezdve nagyon alaposan tanították a Tóra segítségével bölcs emberek, vagy minden férfi a maga házában végezte ezt a papi szolgálatot, és aztán 12-13 éves korban a bár micvó alkalmával, amikor a szövetség fiává, a micve a kötelesség fiává tették a felnövő kamasz fiatalt, akkor ő személyesen döntött arról, hogy megerősíti közösségét az Úrral és Isten népével. De az a kérdés, hogy minek a kiábrázolása hát a keresztség? Annak, amit én eldöntöttem, vagy annak, amit Isten eldöntött velem kapcsolatban? Én ennek az utóbbinak az álláspontján vagyok. A keresztség engedelmes végrehajtása, annak a kiábrázolása, amit Isten tett értem, annak a megvallása, hogy még mielőtt én eszmélhettem volna, még mielőtt bárki gondolhatott volna, hiszen szüleim is várva engem, nem tudták, hogy fiú leszek vagy lány, megkérdezhetnénk édesanyámtól, még egy kicsit állítólag az is kérdéses volt, hogy egészséges leszek-e, életre való leszek-e, íme az ellenpélda, hogy igen, de nagyon sok mindent nem tudtak erről a dologról. A megváltás viszont végbe ment ez előtt. És ezért a keresztségben az jut kiábrázolásra, hogy mit tett értem Isten, lemosta az én bűneimet, elhárította az útból az üdvözülésnek az akadályát. Az a kérdés csupán, hogy ezt a kegyelmet én jól használom-e, élek-e ezzel az adott lehetőséggel, vagy megtagadom, és a magam útján járva mindent Istennel szemben akarok tenni, de Isten kegyelme mindenkire kiárad. Ne félj, mert megváltottalak, mondja ugyancsak Ézsaiás könyvében az Úr, ez a megváltó tett végbe ment, mielőtt Isten a világ teremtésének konkrét lépéseit megtette volna. A döntés megszületett, hogy a történelemnek egy bizonyos pontján jelent meg a Jézus jelenségben testileg is Istennek ez az üzenete, az egy másik kérdés. De a megváltás, mint eldöntött dolog, az idősebb, mint az anyagi világnak a megteremtése. És menet közben, amikor valaki bekapcsolódik a történelembe, akkor ezen a ponton egy kis pecsét kerül rá annak a jelzéseként, hogy Isten megváltó, elfogadó szeretetében ő is benne van. Ezekiel a proféta könyvének 36. részében, 25. versben van az az ige, amit szoktunk keresztelés alkalmával is idézni, hintek reátok, tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. A zsidóságba való betérés alkalmából volt kötelező mindig elmenni a mikvébe, a rituális fürdőbe, vagy elmenni egy élő vízhez, folyóvízhez, és ott jelezni a vízbe való betérléssel, hogy valami lezárult, meghalt a múltam, és a víz, ami jelent halált is, ugye azon élőlények számára, amelyeknek nem ez az alapelemük, jelent életet is, mondjuk éppen a növényvilág számára, de nincs eső, kiszáradnak a növények. Tehát a víz, amely lezár valamit, eltakar a halálban, és a víz, amely új életre kelt, amely az élet hordozója is egyben. Valami új kezdődik, és ennek a jelzése volt a vízzel való találkozás, amit nem keresztségnek neveztek, a mi nyelvünkön nevezik keresztségnek. Egy aktus volt, a fürdéshez hasonló aktus, amely, mondom, Isten öröktől fogva való kegyelmének és megújító hatalmának a kiábrázolása volt. Péter apostol azt mondja első levele 3. részének 21. versében, és ezt is elmondjuk újról és újra, hogy a keresztség nem a test szennyének a lemosása, hanem a jó lelki ismeret keresése, és éppen ezért nem döntő a víz mennyisége. Nagyon sok pogány gondolat a görög mondavilágból is ide kapcsolódik. Nem régiben a nyíregyházi csendes napokon, nagyon sajnálom, hogy a gyülekezetünkből nem jött el senki erre az alkalomra, fogadjuk meg, hogy jövő augusztus 20-án elmegyünk, majd nagyon jó alkalom volt. Ott beszélgettem kedves, egyszerű emberekkel, akik körül egy kis ébredés alakult ki ott egy szabolcsi falucskában, és azzal álltak elő, hogy szeretnék, ha én újra keresztelném őket, alámeríteném őket a vízben. Elmagyaráztuk Iklódi László kollégámmal nekik, hogy hát a keresztség is olyan, amit nem kell és nem lehet megismételni. De volt köztük olyan, aki úgy érezte, hogy most olyan rossz hangulatban van, milyen jól jönne neki újra egy ilyen élmény. Aztán kezdte magyarázni másikuk, hogy amikor a róka nagyon bolhás lesz, ezt most csak azért mondom el, mert ilyen példabeszédekkel magyarázták ott egymásnak, akkor belemegy a folyóba, és a szájába vesz egy botot, és teljesen alá merül a vízbe, hogy a botra átmásszanak a bolhák, és így megszabaduljon a szőt kínzó apró férgektől, és ő úgy gondolta, hogy ezért kell a vízbe alá merülni, hogy a bűneink, amelyek, ha csak mondjuk nyakig ülünk, akkor a fejünkre telepszenek, ha elmerülünk, akkor hagynak el bennünket. És próbáltam megértetni vele, hogy ez nem ilyen mechanikus dolog, hogy hasonló ez a fürdéshez, hogy van, aki a zuhanyt kedveli, a leöntést, van, aki kádban fürdik, mások állítják, hogy az egészségtelen, hogy az ember saját levében fürdik. Vannak helyek a világon, ahol mosdókesztyűvel intézik el ezt a dolgot. A kérdés az, hogy megtisztul-e az ember. Nem az a kérdés, hogy ez mennyi vízzel megy végbe. Nem tudjuk, hogy a járatlan út mellett lévő víz ezen a vízszegény vidéken egy kis pocsolya volt-e, amiben el lehetett merülni, vagy egy kis száraz falevéllel, kagylóval, bármivel az abból kimerített víz elegendő volt ahhoz, hogy megpecsételjék a lényeget. Kérdés az, hogy mi játszódik le az embernek a szívében. Hogy megérti-e azt, hogy Isten elvégezte a világ teremtése előtt már. Mindig is jó volt, soha nem volt más viszonya a világhoz, mint hogy szerette. És hogy mi hittel ezt az Isten képet el tudjuk-e fogadni, vagy változatlanul gyanakvással vagyunk iránta, kivont karddal védelmezzük állásainkat vele szemben, vagy eljött annak a pillanata, hogy megbékéljünk vele. Most ennek az embernek az életében eljött ez a pillanat, és így lett ő a Krisztus testébe befogadott emberré, de itt a vita tovább folytatódik azóta is a kereszténységen belül, hogy a keresztség által az adott egyház tagjává lesz-e az ember. Mi azt választjuk, azt az utat, hogy azt mondjuk, hogy nem a konkrét történelmi formáció, közösség fizető vagy munkálkodó tagjává lesz, hanem a Krisztus láthatatlan testének a tagjává, és az egy praktikus döntés, hogy aztán ő a hitéletét milyen felekezetben, közösségben képzeli el. Egyháztagságot kap-e, vagy pedig az Isten családjának a tagja lesz. Ezért a keresztséget nem az Atyafiú Szentlélek nevében végezzük, hanem azt jelentjük ki, hogy Isten maga vette a nevére. Isten nevére vétetik az, aki a keresztségben részesül, és ezzel az úrházában lakozik. Isten családjának lesz a tagja. Azt remélem csak, hogy ez tisztázódott ebben a beszélgetésben. Az ötödik dolog a hitvallás. Azt mondja Fülöp, tisztázzuk ezt, hogy min is alapszik ez a te döntésed, teljes szívvel erős vagy-e hitedben, és ezt így foglalja össze ez a férfi, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hogy aztán ezt hogyan kell kibontani, hogy mi ennek az etikai következménye az ő életére nézve, az egy külön kérdés, de Fülöp számára is nyilvánvaló, hogy ez az ember a lényeget érti, és ezért következik aztán be a hatodik lépésként a keresztségnek az aktusa, amiről az előbb már beszéltem. És nézzük a hetedik lépést, ez pedig az, hogy tovább ment az ő útján örömmel. Azt gyanítom, hogy hát éveken belül nem volt még egyszer lehetősége arra, hogy megint rászánjon egy fél évet arra, hogy elmenjen a hivatalából Jeruzsálembe egyetlen egy találkozás, imádkozás kedvéért, vagy ha lehet, talán még egyszer élete során. De magában és a szívében, és ezt fejezi ki, hogy tovább ment az ő útján örömmel, sőt nem látta Fülöpöt, mert tovább ment az ő útján örömmel, mondhatnánk így is, se nem látott, se nem hallott, annyira betöltötte őt ez az öröm, akik átmentek a megtérésnek az élményén, azok ezt ismerik, hogy micsoda, semmihez sem hasonlítható öröm az, ami az embert felemeli és magával ragadja. Tovább ment az ő útján, egy járatlan úton indult el, és ezzel fejeződik be a történet, hogy tovább ment az ő útján, ez az ő útja a felfelé, az örökkévaló felé, hazafelé vezető út, amin sok öröm várt rá a próbatételek és a nehézségek mellett is. Ezeket a gondolatokat vigyük el a szívünkben a keresztség szentségével kapcsolatban. Isten rá akar állítani bennünket arra az útra, ami hazafelé vezet, meg akar győzni arról, hogy elfogad saját családja tagjainak tekint, hogy helyünk van az Úr házában, ahol sok lakóhely van, ahol Jézus helyet készít, ami számunkra, legyen bennünk bátorság akár ahhoz, hogy a döntő lépéseket megtegyük, vagy ahhoz, hogyha ez a lépés megtörtént, ez a kezdő lépés, akkor ez a folytatás, hogy tudnélik, tovább megy az ő útján örömmel, ez is bekövetkezzék. Amen.